Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Mozgás, közösségi élet, emberi kapcsolatok és a táplálkozásunk. Nagyjából ezekről a témákról beszélgettünk itt a stúdióban. A mai adásban az utóbbi témát fogjuk folytatni, a mértekre keresünk tudományos választ és gyakorlati javaslatokat is hozunk nektek. Miért kell változtatnunk a táplálkozásunkon, ha mások zsíros kenyéren is 100 évig élnek? Valóban méreg a cukor és a fehér liszt? Mire jó a 160 g-os diéta? Ártunk-e magunknak a gluténmentes étkezéssel? És mi az orvostudomány mai állása a húsfogyasztásról? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában ma segítségemre lesznek dr. Szabó Zoltán, dietetikus, táplálkozástudományi szakember és Jankó Róbert táplálkozáskutató. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, hogyha nézitek, és a Kösz Jól podcast csatornájára, hogyha hallgatjátok az adásainkat. Most pedig tartsatok velem! A műsort és az itthonról válogatott, illetve egészségtudatos élelmiszereket a Penny támogatja. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai műsorba. Szia, Zoli!
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
És üdvözöllek téged is, Robi!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Nagyon sok témánk van a mai napra, és a beszélgetésünket megalapozza az a helyzet, hogy a social médiában teljesen követhetetlen a táplálkozási tanácsoknak az özönlése, olyan hatás néha, mintha 10 millió táplálkozási szakértőnek az országában élnénk, és nagyon nehéz eligazodni. Mielőtt belemerülünk a konkrét témáinkba és az ételekbe, amikről ma fogunk beszélgetni, járjuk egy kicsit körbe azt, hogy egyáltalán miért kell a szemléletmódunkon, a megközelítésünkön változtatni a táplálkozásunkkal kapcsolatban. Zoli, azt röviden össze tudod foglalni, hogy annak ellenére, hogy vannak, akik dohányozva, pálinkázva, zsíros kenyéren élve élnek akár 100 évig, miért kell mégis foglalkoznunk a táplálkozásunkon, változtatnunk az étrendünkön, vagy egyáltalán máshogyan gondolkodnunk arról, hogy mi az, amit elfogyasztunk?
Kicsit talán szélesebb spektrumra nyitnám ki ezt a kérdést, mert önmagában ebben a kérdéskörben a táplálkozással való foglalkozás az nem lesz elegendő. Valóban az életmód tényezők közül egyébként úgy látjuk, hogy a táplálkozásnak igen nagy szerepe van, jelentős szerepe van. Jó pár dolgot ezzel kapcsolatban azért szerintem érdemes tisztába tennünk, de mielőtt erre rákanyarodok, azért a felütésednek egy részére engedd meg, hogy reagáljak. Említetted a közösségi médiát, és ennek kapcsán nagyjából utána néztem, hogy mi a helyzet, mi az, amikor mérhetően tudjuk azt, hogy milyen információk jelennek meg a közösségi médiában. Jó pár tanulmány foglalkozik egyébként ezzel, egy párat engedj meg, hogy idézzek. Közösségi médiában megosztott információk közül azok, amelyek a daganatos betegségekre vonatkoznak, 30,5%-ban tartalmaznak egészségre káros ajánlásokat. Hasonló a helyzet egy másik vizsgálat esetén, a szív- és érrendszeri betegségek esetén, ott félrevezető információk aránya a teljes Facebook és Twitter eléréseknél 64%.
Ez magyarországi adat?
Nem, ezek nemzetközi adatok. Nem gondolnám azt, hogy nagyon kilóg a lólába mi esetünkben is. Nem találtam egyébként magyarországi adatot. És ez szerintem nagyon jól felhívja a figyelmet arra, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kinek hiszünk, hogy kinek szavazunk bizalmat. Én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy legyünk kritikusak. És én azt gondolom, bárkiről is beszélünk, azért az egészségünk az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb értékünk, és ezt ne bízzuk olyan emberekre, akik adott esetben lehet, hogy más céllal közelítenek ehhez a kérdéskörhöz. És nem szeretném megkerülni az eredeti kérdést. Nagyon egyszerű, egyébként erre a válasz, hogy hogy is van az, hogy valaki 100 évig él, mégse foglalkozik a egészségével, valaki meg nagyon odafigyel, és tényleg egészséges, és mégis mondjuk egy-egy krónikus betegség azért meg tudja találni. Nyilván itt nagyon-nagyon sok tényező együttes hatásáról van szó, hogy arra már utaltam, nem tudjuk azt mondani, hogy itt mondjuk kifejezetten a táplálkozás volt az az egy tényező, ami ebben a kérdéskörben, hogy most valakinek lesz-e betegsége, nem lesz, meddig él, milyen a várható élettartama, stb. Viszont hogyha ezt nagyobb elemszámon nézzük meg, tehát hogy mondjuk valaki nem csak a szűk családi kör, vagy a szűkebb, de már kicsit tágabb ismerősi körét veszi alapul, akkor azért a trendek az, hogy milyen rizikók, milyen fogékonyságok, milyen mintázatok rajzolódnak ki előttünk, és szerintem ez Robi is meg fogja erősíteni, hogy azért ebben úgy nagyjából konszenzus van tudományos oldalon, és ebben nem nagyon szoktunk vitatkozni. Amikor viszont nyilván arról beszélünk, hogy valakinek van egy ilyen tapasztalata, amikor esetben akár családon belül is, én ezt sose szoktam például elvitatni, tehát ez egy teljesen jogos tapasztalat, igen, hogy mondjuk itt valakinek a nagyapja 80 évért nem foglalkozott semmivel, stb. De önmagában én azt gondolom, hogy ez csak annyira enged egy jó következtetést levonni, például mondjuk egy személy egészségére vonatkozó, hogy még neki jók az alapjai, a genetikai alapjai. Hogy aztán ezzel az alappal mit kezdünk, na az már egy szerintem sokkal érdekesebb kérdés. Szóval ahol nem tudom a forrást pontosan idézni, de van egy ilyen mondás, hogy a genetika tölti meg a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. És az az igazság, hogy ez pozitív, illetve negatív irányba is abszolút igaz. Persze vannak olyanok, akiknek tényleg jobb a genetikája, és értelemszerűen, hogyha ő még ráadásul az életmódjára is odafigyel, hát akkor ez egy olyan pozitív helyzet lesz, amivel egy nagyon hosszú és egészséges életet lehet élni. De adott esetben az is igaz, hogyha mondjuk valakinek egy kicsit rosszabb a genetikai háttere, azért ilyet is ismerünk bőven, és ő mégis ennek ellenére odafigyel az életmódjára, azért akkor is adott esetben akár évek, évtizedek az, amiről ő az életmódja keretén belül dönthet.
Robi, te hogy látod ezt a helyzetet, és egy olyan kérdéssel is kiegészíteném hozzád, hogy akár összehasonlítva a nemzetközi tapasztalataidhoz Magyarországon hogyan állunk ahhoz, hogy változtassunk az életmódunkon és a táplálkozásunkon.
Igen, hát ez egy elég összetett téma, ugye én a tanulmányaimat Angliában végeztem, és az elég szembetűnő volt, hogy a social media világában Magyarországon mennyire népszerűek bizonyos táplálkozással kapcsolatos tévhitek. Itt visszavezetve a kérdést az eredeti témára, hogy lehet az, hogy vannak olyan idősebb alanyok, akik mondjuk viszonylag egészségtelenül éltek. Azért itt azt fontos hozzátenni, hogy azok, akik mondjuk most 80-90 évesek, ők ugye az életüket azért, az életüknek a nagy részét úgy élték le, hogy azért többet mozogtak általánosítva, illetve kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasztottak, főleg ultrafeldolgozott élelmiszert. És azért ezek a dolgok nagyon nagy mértékben befolyásolják az egészségünket. Illetve itt, tehát hogyha mondjuk a dohányzásról, alkoholfogyasztásról is beszélünk, ugye az alkoholfogyasztás, voltak régen, akik mondjuk megittak napi egy pálinkát, és azt mondták, hogy amiatt élnek 80-90 vagy akár a feletti évekig. Manapság pedig főleg a fiatalok körében már azt lehet észrevenni, hogy sokkal nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás történik. Nyilván az egy napi egy pálinka sem kevés, és a szakirodalmi adatok alapján ez elég egyértelmű, hogy még az alacsony bevitel is növelheti a rákos betegségeknek a kockázatát, de manapság pedig azt látjuk, hogy a mai fiatalság meg sokkal nagyobb mértékben fogyaszt alkoholt. Úgyhogy ez is egy motiváció lehet arra, hogy fontos változtatni, sokkal több ultrafeldolgozott élelmiszer van, az ülő életmódot is sokkal többen gyakorolják idézőjelbe.
Tehát röviden összefoglalva az életmódunk lett annyival kitettebb és rosszabb bizonyos szempontból, hogy emiatt a táplálkozásunkra, és nyilván, hogy említetted az összes egyéb témára is, de tudatosabban oda kell figyelni annak érdekében, hogyha hosszan egészségesen szeretnénk élni. Mielőtt belemegyünk a négy témánkba, még egy kérdésem van, hogy ugye itt most az egyéni felelősségről fogunk beszélni, de nem csak az van, mi ezzel tudunk foglalkozni, mi ebben tudunk információt átadni, de arra még kíváncsi vagyok, hogy nemzetközi példák közül te láttál-e olyat, ahol mondjuk az állam ezt megtámogatta, hogy az egyén ilyen szinten tudatosabban tudjon táplálkozni?
Igen, Finnországban viszonylag magas volt a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozásnak a kockázata.
Valószínűleg nem volt magasabb, mint magyarországi az arányaiba, vagy...
Hát nem. Most Egyébként az európai átlag a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás tekintetében az olyan 400 per 100 ezer fő körül uh-huh. van, ez a Eurostat adatai alapján, és a magyar átlag pedig 720 körül van, tehát közel duplája. De ettől függetlenül a Finnországban is, tehát a finnországi adatok is azt mutatták, körülbelül 40-50 éve, hogy magasak a szív- és érrendszeri betegségek okozta a halálozási arányok, és a finn kormány azt az egyszerű változást hozta be népegészségügyi szinten, hogy azt a marketinget kezdte el reklámozni, hogy ösztönözze az embereket arra, hogy a telített zsírban gazdag vajat lecseréljék margarinra. És ez drasztikus csökkenést jelentett a szív- és érrendszeri betegségek. Sőt, most, ha megnézzük Finnországot, viszonylag, tehát sehol nincsenek az élmezőnybe, vagy a középmezőny, vagy annak az alján vannak a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás tekintetében. Úgyhogy ilyen pici mértékű változtatások is hatalmas hatással tudnak lenni egy népességre. És ez igazából talán nem is a legoptimálisabb felcserélése a telített zsíroknak, azért itt lehetne igen. még optimálisabb opciókat is, mondjuk az olívaolajat igen, például, igen. vagy a teljes értékű növényi olajforrásokat promotálni, de hogy a margarinnal történő felcserélés is drasztikusan csökkentette a szív- és érrendszeri betegséget.
Ehhez egy gondolatot azért hozzátennék, hogy ezt azért folytatta, és konzekvens volt ebben a, nem tudom, hogy a finnek vagy a dánok voltak az elsők egyébként Európában a 2000-es évek elején, akik egyébként a transzsír sav bevitelt uh-huh. is ugye korlátozták. Tehát, hogy azt látjuk egyébként ezekből az elmondott példákból, hogyha van egy ilyen szintű elköteleződés, akkor arra egyébként adnak jó válaszokat a lakosok is. És ez azért hozzátenném, hogy Magyarországon is az a reprezentatív felmérés, amit én ismerek, tavaly vagy tavaly előtt volt szerencsém egy konferencián megismerni, azt mutatja egyébként, hogy a magyar lakosságnak is azért egy jelentős része, legalább egy olyan 18-20%-a az abszolút nyitott egyébként ezekre a változtatásokra, hiszen ők is érzik, és ha máshogy nem, akkor a saját bőrükön tapasztalják, tehát bocsánat, nem kell nagy szakembernek lenni, hogy igen, változnak a körülményeink, amiket elmondtatok, és erre egyébként az emberek keresik a válaszokat, és erre vannak egyébként jó válaszok.
Merüljünk bele, akkor a következő egy órában 4 témánk van, én nagyon izgulok, hogy ne képjük át majd nagyon az időkeretünket. Cukor, gyümölcsök, finomított szénhidrátok és az állati fehérje versus növényi étrend, és akkor az első témánk a cukor. Mit jelent a cukor, és talán ez Zolihoz, tehát mit értünk pontosan a cukor alatt, és mik a cukornak a pozitív, illetve negatív aspektusai?
Talán onnan indulnék, hogy ma nagyon divatos egyébként a cukornak a minden szintű kriminalizálása, tehát minden probléma, ami az egészségünket éri, legyen az krónikus betegség, vagy bármilyen olyan állapot, ami az egészségünket veszélyezteti, azért biztos, hogy a cukor a felelős. Ez egy olyan szintű túlegyszerűsítése egyébként ennek a kérdésnek, amitől én például mindenkit óvaintek, de nem csak ebben a tekintetben, hanem minden más oldalról is. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valamilyen nagyon egyszerűre, ilyen kétbites információra van lekorlátozva, akkor ott azért érdemes egy kicsit a gyanúperrel élni, hogy ott valami nem stimmel. Cukor alapvetően a szervezetünk számára egy rendkívül fontos makrotápanyag. Méghozzá elsősorban a szerzett energiatermelésének egyébként a legfőbb motorja, és eközül csak tényleg nagyon röviden kiemelném azért a központi idegrendszernek a működését. A központi idegrendszernek a működésében a sejtjeinknek a zöme az a szőlőcukrot, a glükózt preferálja. És hát a legnagyobb cukorfogyasztó szervünk egyébként az az agyunk. Talán nem véletlenül van ez a vonzódásunk az édes íz irányába. Ezzel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy ez tulajdonképpen egy teljesen természetes, egy velünk született törekvés arra, hogy keressük azokat az élelmiszereket, amelyek egyébként az édes ízt nekünk megadják. Csak ugye, amit Robi is említett, hát változtak a körülményeink, változott az a szocioekonomiai környezet, ami minket körülvesz, és tulajdonképpen a finomított cukrokat azt kis túlzással, korlátozás nélkül elérjünk. Gondoljunk például mondjuk egy 2 literes cukros üdítőt, azt mennyi időbe telik mondjuk elfogyasztani. És ezzel mennyi plusz üres kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, ahol ez egy nagyon-nagyon kulcs gondolat, hogy üres kalória, hiszen egy cukros üdítőben a cukron esetleg még, hogyha mondjuk a gyártó még vette a fáras, és még beletett 2-3 vitamint, hát azon kívül nagyon más nem találunk benne. És pont itt jön ennek a problémakörnek szerintem a mélyebb megismerése, hogy abszolút különbség van a cukorforrások tekintetében abban, hogy az adott cukorforrás az milyen élelmiszerből származik. Mert ebben viszont óriási a különbség, és itt ugye, amit említettetek is, ugye Robi kiemelted a magasan, ultramagasan feldolgozott élelmiszereket, ezt én is egy alapvetően nagyon nagy problémának látom, hogy ez az, amire a táplálkozásunk sokszor rászűkül. Ugye rohanunk egész nap, nem figyelünk oda, bemegy a boltba az ember, vagy gyorsan az úton, akárhol, amit éppen levesz a polcra, és akkor ezzel le is van tudva a kaja, és akkor megyünk tovább. Na most ehhez kapcsolódóan azért azt érdemes elmondani, hogy az a cukor, ami mondjuk benne van a cukros üdítőbe, vagy mondjuk az a cukor, ami benne van egy 100%-os gyümölcslébe, vagy az a cukor, ami benne van magában a gyümölcsben, az lehet, hogy, így fogalmazok, molekuláját tekintve ugyanaz, de szerzetünkre gyakorolt hatásában teljesen más lesz az, amit tapasztalni fogunk, és erre azért engedj meg egy példát is, hogy hozzak, méghozzá itt ennek a példának a szemléltetésére 2-es típusú cukorbetegség rizikót vizsgálva, azt találták egyébként a szerzők egy 2013-as metaanalízisben, hogy nagyon érdekes, hogy a gyümölcsfogyasztás, amit talán azt gondolom, hogy ha mást nem is, azért bízunk, hogy mást is, de hogyha más gondolatot nem is visz magával a kedves hallgató, de legalább ezt az egyet fogja meg, az, hogy itt azt találták ebben a rendkívül magas minőségű vizsgálatban, hogy a gyümölcsfogyasztás kifejezetten igaz volt ez az áfonyára, a szőlőre, a szilvára, az almára és a körtére, az csökkentette a 2-es típusú cukorbetegség rizikóját. Viszont amikor megnézték, és azt vizsgálták egy 2014-es másik metaanalízisben, hogy mi a helyzet a cukros üdítőitallal, na akkor viszont már azt találták, hogy ez rizikó fokozó volt, tehát akik több ilyen élelmiszert fogyasztottak, azoknál nagyobb rizikóval alakult ki 2-es típusú cukorbetegség, és a 100%-os gyümölcslé az egyébként nagyjából ilyen semlegesnek bizonyult ebben a vizsgálatban. Szóval nagyon egyszerűen csak annyit akarnék ehhez a kérdéskörhöz hozzátenni, hogy ne keverjük össze, és ne mossuk össze azokat a forrásokat, amikről beszélünk, mint szénhidrát források, mert például ugyanaz a glükóz lesz végül is az emésztésünk során a vércukor emelkedésben, ugyanúgy az a glükóz fog megjelenni, ha mondjuk én egy teljes körlésű gabonából készült kenyeret fogyasztok, mint egyébként, hogyha azt egy cukros üdítőből vinném be, de amíg eljutok oda, és amit a szervezetemmel történő interakcióban az adott élelmiszer képvisel, na az nagyon-nagyon más.
Tehát amikor azt olvassuk, hogy a cukor méreg, mert azt azért elég sok, rákerestem csak a mai beszélgetés kedvéért, hogy mennyi találatot dob ki az internet. Amikor ezt olvassuk, akkor a finomított cukorra kell gondolnunk, és amúgy azokból a forrásokból származó cukor, ami pedig épít meg, táplál bennünket, arra nagyon máshogyan kell tekintenünk. Ha én ezt most jól értettem abból, amit elmondtál.
Szerintem igen. Az én véleményem az, hogy alapvetően ugye az egyszerű cukrokkal van a probléma, mert hogy azok gyorsan felszívódnak a bélrendszerből, és megemelhetik a vércukorszintet. De azt még ezekről, tehát hogy ugye ez a glukóz és a fruktóz, a gyümölcscukor. És azt kijelenteni ezekről, hogy mérgek, azért az kicsit súlyos, mivel azt látjuk a szakirodalomból, hogy, és itt szintén metaanalízisekből származó adatok azt mutatják, hogy a magas finomított cukorbevitel, tehát az egyszerű cukroknak a magas bevitele, az növelheti a bizonyos krónikus betegségeknek a a kockázatát. Ez lehet szív- és érrendszeri betegség, vagy a rák. Itt most ez elég népszerűtlen kijelentés lesz, viszont az adatok alapján azt is látjuk, hogy ha valaki a kalóriaszükségletein belül fogyasztja, még akár magas mennyiségben is a cukrot, akkor ott nem látjuk ezt a magasabb kockázatot. Például a fruktózzal kapcsolatban ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a májra egy méregként hat, és zsírmájbetegséget okoz. És azt látjuk a tanulmányokból, hogy igen, ahol olyan tanulmányokban, ahol toboroznak alanyokat, és ipari fruktóz szirupot adnak nekik nagyon nagy mennyiségekbe, ott valóban elkezd a máj zsírosodni. Viszont vannak olyan tanulmányok is, ahol a kalóriát is figyelembe veszik, és még hogyha ezt a mérget kalória szükségleten belül fogyasztják az alanyok, de nagy mennyiségbe. Tehát ez azt jelenti, hogyha valakinek a kalória szükséglete 2000 kalória naponta, és ő ennek a mondjuk 30-40%-át egyszerű cukrokból viszi be, tehát glükózból és fruktózból, jelen esetben fruktózból, mert itt a májzsírosodást vizsgálták, akkor ott az látható, hogy mivel kalória szükségleten belül van az alany, nem zsírosodik a máj.
De más problémát okozhat? Amúgy?
Nem igazán vannak olyan jellegű adatok, amik azt mutatják, hogy kalória szükségleten belül fogyasztva bármilyen káros hatás lenne. Nyilván az az optimális, hogyha nem ultrafeldolgozott élelmiszerekből, feldolgozott szénhidrátokból fogyasztunk többet, mert vannak olyan tanulmányok, ahol a feldolgozott szénhidrátokat a komplex szénhidrátokkal hasonlítják össze, és azok sokkal kedvezőbben hatnak minden krónikus betegségnek a kialakulási kockázatára, illetve az olyan markerekre, mint például az éhomi vércukorszint, az étkezés utáni vércukorszint, tehát hogy azt látjuk, hogy van előnye, nagyon nagy előnye van a komplex szénhidrátoknak, a teljes kiélésű gabonáknak, stb. Viszont kalória, tehát mértékkel fogyasztva a cukor sem méreg, és ugye sokan azt is szokták állítani, hogy mondjuk a rákot a cukor okozza. Én ilyen jellegű adatokat sem ismerek. Azt tudjuk, hogyha valaki nagyon sok cukort eszik, nagyon nagy kalória mennyiségbe, és ez ugye általában elhízással párosul, akkor ott magasabb a rák kockázat.
Mi a helyzet a cukorcsúcsokkal? Az elmúlt években egyre nagyobb divat feltenni a különböző kütyüket és mérni a vércukorszintünket, egyre jobb technológiai megoldások vannak, és egyre többen nézik így és elemzik így akár a saját táplálkozásukat. Mi az, amire oda kell figyelni a cukorcsúcsok kapcsán? Miért fontos adott esetben ellaposítani ezeket a cukorcsúcsokat? Hogyan kell ehhez állnunk?
Hát nekem elég erős érzelmeim vannak ezzel a témával kapcsolatban.
Igen, ez úgy lejött már a szememből.
Alapvetően kettes típusú cukorbetegségben szenvedőknek, vagy inzulinrezisztenciával szenvedőknek, tehát ugye ez a prediabetes, ott hasznos lehet az, hogy figyeled az élelmiszereknek a vércukorra mért hatását. Az a probléma, hogy manapság azt látjuk, hogy a social médiában egészséges embereknek is az ilyen termékeket reklámozzák, hogy figyeld folyamatosan a vércukorszintedet, és azokat az ételeket, amik cukorcsúcsokat okoznak.
Kerüld.
A probléma az, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy mik azok a cukorcsúcsok, amik biztosan károsak. Kettes típusú cukorbetegségen belül ugye azt értjük, amikor valaki elfogyaszt egy 75 g-os cukortartalmú löttyöt, és 2 órával az elfogyasztás után 10 vagy akár 10 feletti vércukorszintet mutat, tehát ez millimol per liter. Egy egészséges személy, hogyha ugyanezt az italt elfogyasztja, akkor 2 óra múlva 7,8 alatt lesz az értéke. Max 7,8, 7,8 és 10 között ugye beszélünk inzulinrezisztenciáról. De hogyha valaki egészséges értéket mutat, a 3 havi vércukor értéke is, ugye ez a HbA1c, akkor semmi bizonyíték igazából nincs arra, hogy aggódni kell azon, hogyha mondjuk ő reggel fel kell, 4-es a vércukorszintje, elfogyasztja a reggeliét, az feldobja mondjuk 5,8-ra, tehát itt mondjuk egy 1,8 millimol per literes ingadozás történik, és hogy ez bármilyen káros problémát okozna a jövőben. Azt tudjuk, hogy kettes típusú cukorbetegeknél, akik 10 vagy 20 éven keresztül folyamatosan 7,8 feletti értékeken vannak, reggel, amikor felkel, már 7 körül van a vércukorszintje, és krónikusan magas a vércukorszint, azt tudjuk, hogy érkárosodást okozhat, és különböző problémákat. Viszont arra egyáltalán nincs bizonyíték, hogy ha te naponta 3-szor eszel, és a HbA1c-d azt mutatja, hogy szinte mindig normál szinten van a vércukrod, de mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk sok gyümölcsöt eszel, vagy néha becsúszhat egy-két ultrafeldolgozott élelmiszer, amikben picit több a szénhidrát, és mondjuk feldobja 7-ig a vércukorszintedet, de 2 órán belül rendeződik, és minden oké, hogy ezek az ingadozások bármilyen problémát jelentenének.
Csak egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, még ehhez, mert személyes tapasztalat, én találkoztam már olyannal, és nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy nem vagyok inzulinrezisztens, de mondjuk az inzulinrezisztenciának is vannak további előszobái, amiket senki nem állapít meg, és szerintem részben emiatt is van, hogy az emberek elkezdték jobban vizsgálni magukat, és jobban figyelni magukat a technológia adta lehetőségekkel, mert bennünk van egy félelem, hogy idő előtt szeretnénk mindent korrigálni, mielőtt mondjuk valami problémánk lesz. És akár a hiperinzulinémiás állapot, azt mondjuk nem sokan nézik meg egy ilyen vércukor terhelés esetén, és ott már jelentkezhet probléma, amit te alapvetően amúgy nem látsz a leletedem.
Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy kezdeti stádiumban, tehát hogy a kettes típusú diabéteshez ugye az vezethet, hogy inzulinrezisztens valaki, tehát az izomsejtekben és a májsejtekben a sejtek nem reagálnak az inzulinra, ezáltal nem tud kiürülni a vércukorszint. Illetve amikor károsodás történik a béta sejteken belül az inzulin jelátvitelben, akkor ugye nem termel elég inzulint a szervezet. Uh-huh. És azt látjuk sokszor, hogy amikor hiperinzulinémiával kapcsolatos problémák vannak, ott nem feltétlenül az inzulin rezisztencia a probléma, hanem az inzulin termelés, uh-huh. vagy a vércukorszintnek az érzékelése, ugye a bétasejteken uh-huh. vannak ilyen uh-huh. szenzorok, amik érzékelik a vércukorszintet, és ez alapján stimulálják a hasnyálmirigyet, hogy termeljen inzulint. Tehát, hogy azokban az esetekben előbb-utóbb így is úgy is kiderülne, hogy valószínű, hogy ott bétasejt probléma van, nem pedig inzulinrezisztencia. Uh-huh. Uh-huh. Még itt, amit hozzá szerettem volna tenni, hogy ezekkel a cukorcsúcsokkal még az a legnagyobb probléma, hogy amikor valaki elkezd úgy étkezni, hogy akkor a csúcsokat tompítani
igen,
szeretnék,
igen, igen, igen.
akkor ugye olyan ajánlások szoktak lenni, hogy akkor jó, amikor eszel mondjuk egy almát, akkor egy ilyen mellé mondjuk sajtot, vagy zsírokban gazdag ételeket, és ezzel azt érjük el, hogy növeljük a kalóriabevitelt, ami mondjuk egy inzulin rezisztensnél nem biztos, hogy egy optimális stratégia, mert hogy már alapból lehet, hogy elhízottak, vagy túlsúlyosak. És ugye nyilván náluk az elsődleges cél az, hogy egy pár kilót fogyjanak. Mm-hmm. Mert van olyan, hogy olyankor rendeződik az állapot.
Zoli?
Igen, csak egy pár gondolatot tennék ehhez hozzá. Nyilván azért cukorcsúcsokat nem csak kettes, hanem egyes típusú cukorbetegeknél is azért kötelező is egyébként figyelni, ugye ott azért abszolút hiányzik az inzulin. És ezzel kapcsolatban, amit kérdeztél, azért egy dolgot így javaslok mindenkinek átgondolásra, hogy ugye az volt a felvetés, hogy idő előtt elcsípni, és akkor ehhez igazodni. Igen, csak ezzel nekem az a problémám, hogyha ebbe gondolkodunk, akkor ez könnyen kontraproduktívvá válik abból a szempontból, hogy amit a Robi elmondott, hogy egyszerűen az ember gondolatvilága mindenre rászűkül, hogy nekem most atyavilág, most mi lesz, hogyha én ezt itt nem tudom, és most 2 millimollal magasabb a vércukorértékem, akkor velem mi történik? És egyébként ez például egy csomó-csomó problémát hozhat magával. Én ezért ebből az oldalból szintén azt gondolom, hogy persze valakit érdekel, menjen el egy vizsgálatra, ott egyébként megnézik nem csak a vércukrot, a hozzá kapcsolódó inzulin értékeket is, és bízzuk ezt az orvosi személyzetre, hogy ők majd ezt eldöntik, nyilván lehet orvos és orvos között is különbséget tenni, tehát hogy ez szerintem ugyanúgy működik, mint hogyha az ember elmegy, kér egy kőművest, és hogyha az ferde falat rak, akkor hívok egy másikat természetesen. Tehát az egészségünkről van szó, tehát szerintem ebben is azért ma már lehet ilyen szinten különbséget tenni. És én még egy dolgot azért kiemelnék, hogyha valóban el akarjuk csípni egyébként mondjuk az elejét ezeknek az állapotoknak, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ezekkel a megint túl egyszerűsítésekkel és ilyen instant megoldásokkal fogunk jó eredményt elérni. A szakirodalomban azt látjuk például, mondjuk, hogyha a béta sejtjeinket, amiről Robi is beszélt, amelyek ugye az inzulin termelés kizárólagos felelősei a szervezetünkben, őket szeretnénk megvédeni, akkor például mondjuk azt látjuk, hogy azok a antioxidánsok és az antioxidánsokban gazdag, teljes értékű növényi nyersanyagok, amiket mondjuk globálisan egy étrend spektrumában fogyasztunk, ideértve a gyümölcsöket, a zöldségeket is egyébként, na ezekről már van adat, hogy ezek például védik ezeket a béta sejteket. Nyilván, hogyha nekem az inzulin termelő béta sejtjeim jól vannak, akkor a vércukorértékeim is, és minden más paraméterem, ami egyébként ebben az egész dologban szerepet játszik, az jól lesz. És még egy dolgot szeretnék ezt hozzátenni, az kedves háziorvos kollégáktól tanultam ezt a dolgot, hogy azért azt se felejtsük el, hogy itt megint nem csak a táplálkozásnak van szerepe ebben a történetben, hanem ha csak arra gondolok, és nyilván most ezt nem tudom végigvezetni, de stressz az mindent felül tud írni, és a stressz az gyakorlatilag minden krónikus betegségnek a melegágya. Tehát én étkezhetek tűpontosan, számolgathatom a kalóriákat, szénhidrátot, stb., de hogyha mellette nekem olyan az életmódom, és én stresszelek, és nem tudok nyugvó pontra térni, akkor az biztos, hogy ez a stressz, ez például simán kiválthat számos, és hozzásegíthet számos olyan betegséghez, amiről most egyébként beszélgetünk.
Igen, itt azt hiszem az a könnyebb út, vagy legalábbis azt hisszük, hogy a táplálkozásunkat így meg tudjuk fogni egy-egy ilyen biztos változtatással, mert a stresszel még sokkal nehezebb kezdeni bármit is, mindannyian stresszben élünk, az életünknek része lett, és az, hogy a stresszt menedzseljük, az még megfoghatatlanabbnak tűnik, mint hogy hirtelen könnyebben tudjuk magunkat táplálkozási szakértőkké, nem tudom, tanulni, mint a stresszt kezelni, úgyhogy szerintem ez is valószínűleg benne van abban, hogy ehhez a témához még hangsúlyosabban próbálunk hozzányúlni. Ehhez akartál még valamit?
Igen, hogy egyébként a mesterdiplomám során, klinikai táplálkozástudományból van mesterdiplomám, és a szakdolgozatomból publikáltam egy szisztematikus elemzést, áttekintést, ami azt vizsgálta, hogy tehát a kettes típusú cukorbetegeken belül milyen hatással tud lenni a növényi étrend az inzulin termelő sejtekre. Uh-huh. És ugye itt szisztematikusan áttekintettem, tehát felkutattam a szakirodalmat, és minden olyan tanulmányt, ami ezt a témát vizsgálta, ugye beválasztottam, és ez alapján valamilyen féle konklúziót próbáltunk ebből kihozni. És az volt látható, hogy vannak olyan tanulmányok, amik azt mutatják, hogy a béta sejteknek a funkcióját, hogy ezt nyilván időben kell elkapni, de itt már kettes típusú cukorbetegekről beszélünk. Tehát, hogyha a betegség nem több 10 éven keresztül van jelen, főleg kezeletlenül, akkor van olyan evidencia, ami azt mutatja, hogy még ilyen állapotokban is növényi étrendekkel, amik azért elég magas szénhidrát tartalmúak, a bétasejteknek a funkcióját, tehát nem csak az inzulin rezisztenciát, amire rengeteg adat van, hogy azt lehet javítani, hanem még az inzulin termelő funkciót is lehet javítani, és ezt szénhidrátokkal. És azt látjuk, hogy vannak olyan tanulmányok, amikor ugye kiderül valakinél, hogy inzulin rezisztens, és elkezd alacsony szénhidrát tartalmú étrendet fogyasztani, ketogén étrendet, fogyasztani, és amikor ez legalább egy éven keresztül történik, vagy több, akkor azt látjuk, hogy az inzulin szenzitivitása, ami a ketogén étrend előtt volt, az lényegesen romlik. Tehát nyilván az alatt az idő alatt, amíg nem fogyaszt szénhidrátokat, ez nem nyilvánul meg, mert hogy nem fogyaszt szénhidrátot. De miest újra bevezeti az étrendjébe a szénhidrátokat, vagy újra egy cukorterhelésnek kiteszi magát, akkor ott az a inzulin rezisztencia, ami volt 2 évvel ezelőtt, sokkal rosszabb lesz.
Itt azért, amit most itt Robi is említett, ez azért érdemes külön választani a rövid és a hosszú távú célokat. Mert rövid távon egyébként abszolút, tehát hogy lehet javítani vércukor paramétereket nagyon sokféle étrendi megközelítéssel. Én azt gondolom, hogy bárkiről is legyen szó, azért a cél az mégiscsak a hosszú távú egészség és az annak a megtartása. Ugye ez az, amit én egyszerűen úgy szoktam megfogalmazni, hogy végső soron a cél az az, hogy az ember még 80 éves korában is tudjon táncolni. Ezt is hallottam, te bocsánat, nem saját gondolat, csak nem akarok idegen tollakkal ékeskedni. És azért még egy dolgot, egy nagyon rövidet hozzátennék, amit a Robi mond, az, hogy egyébként a cukorbetegségnek a menedzselésében a magasabb szénhidrát bevitel, ami így az összenergia bevitelnek az 50-55%-át is jelenti, azért ez nem egy újdonság. És ha megnézzük a szakirodalmat, már az 50-es években egyébként ezt teljesen világosan leírják.
Ehhez kapcsolódik részben a 160 grammos diétának a kérdésköre, ezt még mindig nagyon sok helyen lehet olvasni. Mi a véleményetek a 160 grammos diétáról? Sokaknak írják elő ezt.
Azt, hogy felejtsük el. Ez a rövid véleményem.
És egy kicsit hosszabb, hogy a hallgatók és a nézőink is megértsék, hogy miért.
Nagyon egyszerű, mert nem lesz megoldás. Tehát önmagában, hogyha ezt az egy dolgot változtatom meg, pont amiről az előbb beszéltem, ez hosszú távon nem fogja megoldani a problémámat. Mert hosszú távon az életmód változtatás, az étrendnek is a komplex szemléletének a megváltoztatása lesz a cél, anélkül nem fog bekövetkezni érdemi változás. Ez sajnos egy ilyen kitapadt, én azt gondolom, szakirodalomban egyébként én sose láttam erre vonatkozó exakt adatokat. Ez valahogy így kitapadt, jól hangzik, jónak tűnik, sokszor még az esetben akár fogynak is vele egyébként a betegek. Soha nem ajánlottam, soha nem fogom ajánlani. Önmagában az életmód váltás, és az, hogy komplex módon szemlélve azokat az élelmiszereket fogyasszuk, amik egyébként a szervezetünkre előnyösek, és azokat pedig szorítsuk háttérbe, amik egyébként problémát okoznak. Tehát ezt nem tudom egy 160 grammos diétával elérni, vagy el tudom, és adott esetben lehet, hogy mondjuk valaki nem is kész akarva megy le mondjuk ehhez az értékhez, de hogyha emellé ez nem párosul, amit az előbb elmondtam, akkor én azt gondolom, hogy ez nem a megoldás irányába vezető út.
És akkor ezzel szemben viszont mik azok az alapok, mert nyilván minden eset egyéni, de mik azok az alapok, amit mindenki elvihet magával a cukorfogyasztással kapcsolatban, amit ti javasolnátok?
Az, hogy ne a szénhidrátoknak a mennyiségén aggódjanak az esetleges kettes típusú cukorbetegek vagy inzulinrezisztensek, hanem a szénhidrátoknak a minőségén. Tehát, hogy részesítsük előnybe a finomítatlan szénhidrátokat, nem pedig a finomított szénhidrátokat. Ez is az egyik hatalmas probléma a 160 g-os szénhidrát diétával, hogy az nem tesz különbséget a szénhidrátok minősége között, miközben azt látjuk a szakirodalomban, hogy azok az alanyok, akik sok teljes kiölésű gabonákat, komplex szénhidrátokat fogyasztanak, a cukorbetegségnek a kockázata sokkal alacsonyabb köztük, azoknak az alanyoknak pedig, akik sok finomított szénhidrátot fogyasztanak, közöttük sokkal magasabb a kockázat. Illetve a másik probléma az az, hogy itt általában az is szükséges, hogy egyénre szabott legyen az étrend. Ugye vannak egyéni energiaszükségletek, hogyha ez esetleg túlsúlya vagy elhízással párosul, akkor nyilván ott a kalória is egyénre szabott kell legyen, és ez alapján a szénhidrát bevitel is. 160 g-os diétánál ugye ez egy sablon étrend, ami lehet, hogy nagyon sok egy személynek, egy másik személynek pedig lehet, hogy nagyon kevés szénhidrátot jelent. És itt még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy amikor azt nézzük, hogy a cukorbetegek milyen betegség, tehát amikor meghalnak, mik a halálokok? Uh-huh. Általában nem az szokott lenni, hogy egy cukorsokkot kap és meghal, uh-huh. hanem szív- és érrendszeri betegségektől halnak meg, és általában ez magas koleszterin szinttel is párosul, főleg LDL koleszterin szinttel is. Tehát, hogy azt látjuk, hogy folyamatosan a cukorra összpontosítunk, és attól félünk, azt akarjuk csökkenteni, és nyilván, hogyha valamit az étrendünkből megvonunk, akkor azt pótolni fogjuk más ételekkel, és ezek általában magas állati zsírokban, ezek általában magasak állati zsírokban, főleg telített zsírokban, és a telített zsírokról nagyon sok adat van, hogy az inzulin termelést ronthatják, főleg magas bevitelnél. Úgyhogy itt azért érdemes több mindenre figyelni.
Egy dolgot még ehhez hozzátennék, hogy a cukortartalom, tehát mondjuk, ha magát az étrendet szemléljük, akkor a cukorbevitel egyébként nagyon jól jelzi azt, hogy milyen magas a feldolgozott élelmiszerfogyasztásunk. Itt nyilván a magasan feldolgozott élelmiszerekre gondolok, úgyhogy önmagában is egyébként tehát már ez azt jelzi, hogy jó, hogyha erre a kérdésre egyébként figyelünk, és amit itt Robi is elmondott, hogy valóban a cukornak a forrására szerintem sokkal érdemesebb, hogyha fókuszálunk, mint hogyha önmagában csak a cukorra figyelünk. És nagyon köszönöm, hogy azt kiemelted, hogy az egyénre szabottságnak a kérdését, hiszen lehet, hogy egyébként valakinek pont a 160 g-os szénhidrát bevitel, az tök jó lesz. De hát ezt nyilván ezt egyénileg kell megítélni, és valóban egy 45 kilós 18 éves tanulónak nem ugyanazt fogom ajánlani, mint mondjuk egy 60 éves túlsúlyos és már számos kronikus betegséggel küzdő betegnek. Tehát, hogy ebben a tekintetben az egyéni igényeknek a meghatározása, azt szerintem jól tesszük, hogyha szakemberre bízzuk. Különösen akkor, bocsánat, hogyha már valamilyen probléma is van.
A második témánk ugye a gyümölcs, ami azért szorosan kapcsolódik a cukorhoz. Miért van az, hogy az elmúlt időszakban egyre többen tiltják, vagy nevezik problémásnak a gyümölcsöt, a gyümölcsfogyasztást?
Szerintem ez arra vezethető vissza, hogy az alacsony szénhidrát tartalmú étrendek hihetetlenül népszerűek. Ugye van a paleo étrend, ketogén étrend, karnivor étrend, amikor csak húst esznek, és hogy ezek az étrendek az utóbbi 10-15-20 évben nagyon népszerűek voltak, illetve mi egy kis ország vagyunk, ezért, hogyha van egy-két olyan véleményvezér, mondjuk fitness téren, táplálkozás téren, esetleg egészségügyi szakember, orvos, aki ezeket az étrendeket hirdeti, akkor ez az információ nagyon hamar elterjed, és ennek a kommunikációnak az volt az egyik mellékhatása, hogy nyilván, hogyha az alacsony szénhidrát étrend vezet fogyáshoz, csökkenti a krónikus betegségeknek a kockázatát, akkor nyilván a gyümölcsök is problémásak, mert hogy azokban van cukor. És sokan azt hiszik, hogy ezekben sok cukor van, és hogy egy tiltólistásak. A valóság pedig, hogyha a tanulmányokat elolvassuk, az pedig pont az ellentéte. Tehát azzal már, mint átbeszéltük, azzal nem oldjuk meg a problémát a cukorbetegséggel kapcsolatban, hogy megvonjuk a szénhidrátokat az étrendünkből. Amit pedig a gyümölcsökkel kapcsolatban látunk, metaanalízisekből származó adatokból, ez ugye az, hogy minden tanulmányt, amit a témában elvégeztek, összesítenek statisztikai módszerekkel, ott azt látjuk, hogy lényegesen csökkentik a cukorbetegségnek a kialakulását, lényegesen csökkentik a vércukorszint markereket, tehát azok az alanyok, akik sok cukort tartalmazó gyümölcsöt fogyasztanak, sokkal egészségesebbek. És ugye itt az alapvető, tehát a tévhitnek az a probléma ezzel a dologgal, hogy a cukrok a gyümölcsökben ugye fruktózból és glükózból származnak. És tehát, hogyha amikor mondjuk egy mangóról beszélünk, egy mangó az körülbelül olyan 200 gram. Uh-huh. Ebben körülbelül olyan 14-15 gram cukor van, ennek a fele glükóz, ami hirtelen meg tudja emelni a vércukorszintet. Tehát, hogyha 200 gramra vetítve azt nézzük, hogy a mangóban 14 gram cukor van, és ennek a fele mindössze glükóz, akkor ez valóban magas cukorbevitelt jelent, szerintem egyáltalán nem.
Még annyit tennék hozzá ez, hogy egyébként legjobb ismereteim szerint, nem tudom, hogy most konkrétan az-e, pár évvel ezelőtt Magyarországon volt a legalacsonyabb a gyümölcsfogyasztás egyébként egész Európában. Tehát önmagában, hogyha ez okozná a problémát, akkor azt kellene látnunk, hogy ezzel párhuzamosan az csökken egyébként a gyümölcsfogyasztásunk, akkor a krónikus betegségnek is el kéne tűnnie, nem? Hát nagyon nem ezt látjuk, tehát ez már azért így, bocsánat, hogy így fogalmazok, józan paraszt észre belátható, hogy azért itt sokkal árnyaltabb a kép, és azért még hagy reflektáljak arra is, hogy a nyugati világból azért hozzánk a különböző trendek kis késleltetéssel szoktak begyűrűzni. Tehát ez, amiről itt is beszéltünk nem olyan régen, ugye ez a carnivore étrend, Azért látjuk ennek a tőlünk kicsit nyugatabbra lévő országokban, hogy ez egy valóban letarolta a közösségi médiát. Ennek azért vannak nagyon híres, vagy inkább is van, hogy hírhet képviselői, akik zárójelben mondom, hogyha egy ilyen beszélgetésre kerül sor, akkor ők nagyon szívesen elismerik, hogy egyébként valóban ő nem tudja, hogy egyébként az egészséges-e. Hát ez egy ilyen szociális kísérlet gyakorlatilag, hogy akkor most ebből mi lesz. Tehát ez is azért szerintem etikailag több, mint aggályos. És hát azért ez a begyűrűzés, ez nyilván erre sokan felkapják a fejüket. Ez sokaknak adott esetben lehet egy pénzszerzési eszköz is adott esetben. Én ezért tartom azt mindig fontosnak, hogy igyekezzünk megbízható szakemberekhez fordulni. Attól, mert ma Magyarországon valaki mondjuk táplálkozási tanácsadónak mondja magát, az könnyen jelentheti azt is, hogy ő elvégzett egy 2 hetes képzést, és onnantól kezdve ő a közösségi médiában már is feljogosítva érzi magát arra, hogy adott esetben betegségekben is tanácsot adjon. Ez nem csak, hogy tilos egyébként, de abszolút etikátlan is. Gondoljunk bele abba, hogy egy egészségügyi szakember, mondjuk ha csak a dietetikusokról beszélek, legalább 4 évet tölt el azzal, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Ha mondjuk még további végzettségeket szerez, az mind plusz éveket jelent ebben a tekintetben. És hát azért egy kicsit pozitívabb példát is hagy emeljek ki. Én azért nem annyira mozgok otthonosan a közösségi médiában, mint a Robi, de talán te is megerősíted, hogy azért vannak pozitív ellenpéldák. Tehát, hogy én is azért látok olyan csatornákat, amikor elém kerül, ahol igenis egyébként neves influencerek, hogyha lehet őket így hívni, igenis felismerik egyébként ezt a kérdést, és adott esetben ezt mértékletesen tudják interpretálni a hallgatóságnak. Tehát, hogy vannak azért jó példák is, csak hát valahogy ilyenek vagyunk, még azért ehhez hozzájön a néplélek is, hogy hát nyilván, hogyha valaki egy nagyon attraktívan állít egy nagyon az átlagtól eltérő dolgot, akkor arra jobban felkapjuk a fejünket. Tehát
azzal, amit mondtál, hogy lehet, hogy rövid távon, igaza van. Igen. De hosszú távon pedig a következményei sokkal súlyosabbak annál, mint amik a rövid távú előnyei. És én ide szeretném még azt a kérdésbe szúrni, hogy a gyümölcsfogyasztásra visszakanyarodva, vagy a krónikus betegségek esetén, amikor valamilyen probléma már fennáll, akkor is igaz az, hogy bátran lehet gyümölcsöt fogyasztani, mert azért ebben is nagyon ellentétes információkat lehet hallani.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, nem csak, hogy lehet, hanem egyébként szükséges is. Nyilván itt azért a frekvenciában, illetve abban, hogy melyik gyümölcsöt preferáljuk, ebben lehet egyébként egyénileg különbségeket tenni.
És ez mit jelent, hogy gyümölcs és gyümölcs között hogyan teszünk különbséget?
Ez az egyéni állapottól függ. Tehát mondjuk egy 2-es típusú cukorbetegnek nem azzal fogom kezdeni a napját, hogy akkor tessék, itt van mondjuk
egy dinnye.
Igen. Tehát, hogy nyilván nem erről van szó. De például mondjuk dinnyét miért ne ehetne ő is? Nyilván ennek megvan a formája, érdemes egyébként mondjuk a főétkezéshez kapcsolni, mindig valamivel olyan magasabb glikémiás, bocsánat, alacsonyabb glikémiás indexű élelmiszerrel együtt fogyasztani, a rostoknak köszönhetően a vércukor emelkedés egyébként az szépen így eltolható.
Tehát számít az, hogy mikor eszünk gyümölcsöt? Például az, hogy valaki mondjuk a gyümölcsel indítja a reggelét, az is belefér?
Szerintem ez nagyon hasznos.
Igen, alapesetben természetesen. Tehát, hogyha ha van egy épp hasnyálmirigyünk, akkor van egy épp glükózháztartásunk, akkor a szerzetnek az a dolga egyébként, hogy ezt ő abszolút tudja kezelni.
És mi a helyzet, hogyha arra is oda szeretnénk figyelni, hogy mondjuk ne hízzunk, vagy adott esetben fogyjunk, akkor is jó a gyümölcs reggel?
Hagyj kérdezzek vissza, miért ne lenne jó?
Én csak eligazodni próbálok, ilyet is hallottam, olyat is hallottam, a többségtől felém biztos, hogy az jön, hogy a gyümölcsöt, ne így gyomorra, meg ne reggel, meg a banán az a legdurvább, tehát hogy azért ebbe tényleg nagyon sok ilyen információ kerül, és ebben tökre jó lenne tisztán látni, mert fogalmunk nincs.
Ebben a tekintetben már egyébként elhangzott, az energiabevitel lesz a fő szempont, hogyha azon belül vagyunk, és az egészségességről beszélünk, akkor miért ne lehetne? Akkor tulajdonképpen azért tartom ezeket a kérdéseket egy kicsit okafogyottnak, bocsánat, nem a kérdés minősítem.
Nyugodtan, semmi baj.
Mert ezeken gyakorlatilag végig mehetünk, a válasz az nagyjából ezt fogja követni, hogy miért ne? Mert nyilván, hogyha van ellenér, mert ott van mondjuk egy anyagcsere kisiklás, persze nem azzal kezdjük, nyilván komplexen szemléljük, az összes többi szénhidrát tartalmú, meg egyéb más, hiszen mondjuk, ha csak az inzulin rezisztenciára gondolunk, mondjuk a zsírbevitelnek óriási jelentősége.
Szerintem ezeket a komplex összefüggéseket átlagemberként nem lehet prompt átlátni. Tehát azért tesszük fel ezeket a kérdéseket, és azért kering ennyi tévinformáció a neten, mert nem gondolunk arra, hogy miket kéne még megvizsgálni egyáltalán a kérdésünk feltevéséhez.
És hogy vannak olyan híres emberek, szakemberek, akik meg folyton azt mondják, hogy ugye nem szabad mondjuk például reggel fogyasztani szénhidrátokat, főleg, hogyha ez mondjuk egy egészségügyi szakembertől jön, akkor azért nyilván az átlagembert ez meg fogja győzni, és úgy gondolja, hogy tényleg káros, hogyha reggel fogyasztom el a szénhidrátokat, beleértve a gyümölcsöket. A valóság pedig az, hogy vannak olyan tanulmányok, amik azt nézik, hogy mennyire érzékeny a szervezetünk a szénhidrátokra a nap folyamán. És ott azt látjuk, hogy a reggeli órákban vagyunk, nyilván mert, hogy mondjuk egy 8-9-10 órás koplaláson estünk át az alvás során, hogy akkor a legérzékenyebb a szénhidrátoknak a feldolgozására, nagyon csúnyán fogalmazva, a szervezet. Tehát, hogyha valamikor akarsz gyümölcsöt fogyasztani, az legyen reggel, mert hogy előtted az egész nap, az biztos, hogy le fogod mozogni, de alapvetően a gyümölcsök nagyon kevés kalóriát tartalmaznak, rengeteg vizet, és hogy amit már az Oli is említett korábban, hogy nagyon jó antioxidáns és rost források. És ezek külön-külön olyan hatással vannak a szervezetre, hogy amikor ezeket külön nézzük tanulmányokban, metaanalízisekből származó adatok ezek is, akkor azt látjuk, hogy a magas antioxidáns bevitel, a magas rost bevitel, az lényegesen csökkenti a kettes típusú betegségnek, a cukorbetegségnek a kockázatát, a ráknak a kockázatát, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Tehát, hogy a legjobb dolog, amit tehetünk, az, hogy minél több gyümölcsöt fogyasztunk. Nyilván itt azért fontos a kalória.
Meg itt a mennyiség. Bevitel. A mennyiség az nekem kérdés, hogy van olyan, hogy
pont erre akartam reflektálni, csak még egy gondolatot a Robi gondolatához, hogy itt azért azt is fontos látni, hogy egy komplex reggeli részeként fogyasszuk
ezeket. Ez nem önmagába feltétlenül.
Igen. Tehát, hogy ezzel úgymond teljesen levédtük magunkat, és én nem látom annak az akadályát, hogy mondjuk ez ne valósulhatna meg, még akár, ha már valaki mondjuk bizonyos krónikus betegségben is szenved. És ami a mennyiséget jelenti, ebben azért elég nagy tudományos konszenzus van. Tehát ez a napi fél kiló, ez úgy egy jó kiindulási pont.
Ez az csak általános.
Gyümölcsből kicsivel kevesebb, és hogyha ehhez még hozzájön egy viszonylag nagyobb mennyiségű gyümölcs, vagy zöldség, bocsánat, akkor ez akár 6-700 gramm is lehet. Tehát ha megnézzük a táplálkozási ajánlásokat, akár a magyart, akár a nemzetközieket, abban egy abszolút közös metszet az, hogy mondjuk a tányérunknak a legnagyobb részét, azt egyébként ezek az élelmiszerek teszik ki. Ez nem véletlenül van így.
Csak egy dolog ütötte meg a fülemet, hogy ugye amikor beszéltünk a cukorcsúcsokról, akkor a Robi, te mondtad, hogy vannak olyan ajánlások, hogy együnk a gyümölcshöz mondjuk sajtot, és hogy az nem feltétlenül jó, mert hogy nagyobb lesz a szénhidrátbevitel. És most pedig ugye te pedig azt mondtad, hogy egy komplex reggelihez, vagy reggelibe illesztve együk a gyümölcsöt, ott nem probléma az, hogy mondjuk kiegészítjük dolgokkal, vagy hogy. Tehát az, hogy önmagában esszük, azt ti sem javasoljátok ilyen formában.
Én nem ellenzem.
Mert hogy te ugye a komplex reggelibe tetted.
Ha reggeliről beszélünk, akkor ott szerintem előnyösebb, hogyha komplexen van, de attól függetlenül. Én alapvetően a nassolást, ezt nem biztos, hogy egy jó ötletnek látom ilyen téren. Tehát az, hogyha egész nap eszünk, az például.
Tehát akkor ne is gyümölcs az nassolásra sem.
Viszont hogyha mégis nassol valaki, akkor viszont talán jobb, hogyha gyümölcsöt nassol, mint hogyha bármi más nassolna.
A zöldségnél is?
Hát talán azzal legyen értékű, hogyha így szeretnéd hallani.
Egyébként visszautalva arra, amit mondtam korábban, tehát hogy általában azt szoktuk látni, hogy amikor valaki elmegy inzulin rezisztenciával a szakemberhez, akkor általában olyan étrendet szoktak beállítani, hogy mondjuk napi 5 étkezés. Uh-huh. Ebből 3 fő étkezés és 2 nasi. Uh-huh. És a nasik általában ugye jó esetben gyümölcsök szoktak lenni, bár azért vannak olyan szakemberek, akik mondjuk inzulinrezisztenseknek nem ajánlják a gyümölcsöket, de itt akár beszélhetünk egészséges emberekről is, tehát hogyha elmész egy szakemberhez, hogy szeretnéd, hogy egy étrendet írjon neked, akkor általában az a jellemző, hogy mondjuk napi öt étkezés van, 3 főétkezés és 2 nasi. És itt nekem az a problémám, hogy ha valaki nasira mondjuk megenne egy almát, vagy egy banánt, és azt mondják neki, hogy hát annak érdekében, hogy a cukorgörbét kicsit ellaposítsd, egyél hozzá mondjuk sajtot, vagy jogurtot, vagy más magas zsírtartalmú ételeket, akkor itt lehet, hogy az lesz a következménye ennek az ajánlásnak, hogy a napi összkalória bevitele lényegesen meg fog nőni. Alapvetően én is úgy tartom, hogy érdemes minden makrotápanyagot egyszerre fogyasztani étkezésenként, és hogyha nem muszáj, akkor ne nasízzunk, de hogyha már nasízni szeretnénk, akkor szerintem semmi probléma nincs azzal, hogy megeszünk egy almát önmagába, és utána még mondjuk 2 órát kibírunk ahhoz, hogy mondjuk vacsorázzunk, vagy elfogyasszuk az ebédet.
Igen, ez egy gondolat. Egyéni igények azért árnyalhatják ezt. Tehát, hogyha már van egy vércukorkisiklás, valakinél mondjuk ez már erősebb, akkor azért egyet visszalépünk, és akkor ezt egyénileg mérlegeljük. De általánosságban abszolút ez a helyes megközelítés, legjobb tudomásom szerint.
Én a nasi témakör csak azért nem szeretném nagyon kinyitni, mert inkább visszahívnálak benneteket egy külön adásra a nasi témában, de én azért egyre több helyről is inkább azt olvasom, hogy azért a szervezetnek nem rossz, hogyha pihen, és nem feltétlenül van szükségünk arra az 5 étkezésre, hanem ez is egy kondicionálás, hogy átszoktatjuk a szervezetünket, hogy ne feltétlenül etessük magunkat óránként.
Egyfelől igen, de ez nem jelenti azt mondjuk, hogy az 5 étkezés az alapvetően mondjuk egy hibás megközelítés. Tehát, hogy ha valakinek mondjuk a napi ritmusa ez diktálja, és ő mondjuk energiabevitel tekintetében ezt tudjuk hozni, akkor ez is egy jó megközelítés lehet. Egy dologra azért is szeretnék reflektálni. Kicsit elmentünk egy olyan irányba, hogy mindenből most így ki akarjuk élezni a legjobbat.
Igen.
Én ezt nem tartom célra vezetőnek. Megmondom, hogy miért nem, mert nincs univerzálisan legjobb válasz ezekre a kérdésekre. Vannak jellemzők, amikről itt beszélünk, amelyeket egyéni szinten kell tudnunk jól alkalmazni. Hogy ez kinél milyen egyéb sajátosságokkal párosul, az gyakorlatilag számos más faktornak a jelenlétét igényli, és azért ehhez hozzáteszem azt is, hogy amire már próbáltam reflektálni, hogy az életmódot önmagában is érdemes szemlélni, stresszkezelés, a mozgás, ne felejtsük el. És még egy dolog, nem tudom a különböző életmód tényezőket egymással felcserélni. Ez nem működik. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy ó, hát én mozgok eleget, mit érdekel engem a táplálkozás, vagy fordítva, az biztos, hogy ezt az ő egészsége hosszú távon megsínyli. Mert ezek az életmód tényezők egymással nem felcserélhetőek, de ami viszont jó hír, az, hogyha az életmód tényezők így felsorakoznak egymás mellett, akkor a hatásuk az egymást erősíti. Ebben az esetben viszont ez az egymásra hatás, ez így tud érvényesülni, és akkor 1+1 az nem 2 lesz, ami nyeresség, hanem 3+4+5.
Azt hiszem, hogy ez egy kicsit kinyitja azt a kérdést, hogy ugye az életmód területeken megpróbáljuk nagyon kontrollálni önmagunkat. Teljesen mindegy, hogy valaki a mozgásába vagy az étkezésébe, de ott azt érezzük, hogy azt ott megfogjuk, és tudunk rá hatni, és hogy hosszú távon pedig sokkal inkább érdemes figyelni jobban más eszközökkel, más szakemberek segítségével a testünknek a jelzéseire, és komplexitásában lépésről lépésre a számunkra megfelelő életmódot kialakítani, ami nem egyszerű és megragadható lépésekről fog szólni, hanem egy lassú és szisztematikusabb átalakulásról, amiben egészen egyszerűen több figyelmet kell adnunk önmagunknak, és valahol szerintem ezt próbáljuk megspórolni.
Ez könnyen lehet, egyébként nem tudjuk, tehát hogy...
De nem tudjuk sajnos, a nap végén.
Sajnos a biológiánknak, az életmódunknak vannak bizonyos törvényszerűségei, amelyek ellen egyébként védhetünk. nyilván ezt kinek-kinek a szerzete egy ideig tolerálja. És hogyha ezekre kapott jelzéseinket, azokat nem vesszük észre, akkor azt a szervezet előbb-utóbb olyan szinten fogja jelezni, hogy már nem tudjuk nem észrevenni. És ez az, amikor mondjuk egy krónikus betegség ki tud alakulni. Tehát ezzel nagyon jól megágyazunk a krónikus betegségeknek, és ez az, amit látunk, hogy mondjuk pusztán 4 életmódbeli tényezővel egyébként a krónikus betegségek 80%-a megelőzhető lenne. És ezek nem attól függnek, hogy mit tudom én, mennyi pénzem van, mennyi elérésem van a kórházakhoz, meg milyen orvosokat ismerek, stb., hanem egyébként ez itt mindenhol az egyéni felelősség, ami elsődleges, amit te is mondtál, igen, hogy nekem számít-e az egészségem, vagy sem, és ezért indultunk egyébként innen, és persze jó, félre ne értsetek, nem vagyok ez ellen, persze élezzünk ki kérdéseket, mert ez tök jó, mert egyébként ebben még akár vitatkozni is lehet, mert lehet, hogyha most mondjuk még 3 másik szakember itt ülne, akkor ő könnyen mondaná, hogy ó, de hát ez így is működik. Persze, jó, működik úgy is. Tehát, hogy csak azt akarom kihozni ebből az egészből, hogy vannak jó megoldások, vannak, több irányból tudunk közelíteni egyébként a jó megoldásokhoz, és nem kell feltétlenül nekünk ezekben mindig a tűpontos és patika mérlegen kimért dolgokat szem előtt tartani, hanem egyszerűen csak éljük meg pozitívan, például mondjuk az életmódváltást. Mert sokan azért nem fognak bele, mert akkor nekem mozognom kell, nekem akkor most le kell mondanom tök jó dolgokról. Valójában nem erről van szó. Az életmódváltás az pont, hogy az, hogy visszaadjuk azt a fajta fennhatóságot saját magunknak, hogy mi igenis alakíthatjuk egyébként az egészségünket. És én ez az, amire mondjuk azokat a betegeket, vagy adott esetben egészségeket, akik hozzám fordulnak, első körbe igyekszem megtanítani, hogy figyelj, tök jó, hogy mi most erről beszélgetünk, tök jó, itt vannak a szakmai ajánlások, ezekből persze, ami rád vonatkozik, azt megnézzük, de alapvetően nem a szakember az, aki ott van a mindennapokban mellettünk, és hozza meg a döntést arról, hogy én mit fogok enni, mikor fogok mozogni, milyen a stressz megküzdési képességem, mennyit alszok, és a többi, hanem ezt egyénileg mi magunk hozzuk meg. A szakemberek persze ebbe segítenek, de a nap végén pontosan az van, hogy ott állunk, és döntést kell hoznunk.
Nagyon kevés időnk van hátra, és még 2 témánk, úgyhogy akármennyire is szívemből ezt a vonalat folytatnám, de a finomított szénhidrátokra át kell...
Akkor most már letudtuk a kötelezettségünket a gyümölcslobbi irányába, mindenki zsebre tette a nagy pénzeket.
Igen, a gyümölcsel most már felrobbantottuk az internetet, most rá mehetünk a szénhidrátok témájára. Nagyon gyorsan, mit értünk finomított szénhidrátok kategória alatt, mi minden tartozik ide, és miért van ezekkel probléma röviden?
Én? Jó. Igazából, tehát, hogy ezekkel ugye az a probléma, amikor nézünk egy gabonaterméket, mondjuk egy búzát, akkor abban a búzában nem csak szénhidrátok vannak, hanem vannak benne fehérjék, vannak benne tápanyagok, vitaminok, stb. És amikor ezt iparilag feldolgozunk, és fehér lisztet készítünk belőle, akkor ezektől a tápanyagoktól megfosztjuk a gabonát, és amikor így fogyasztjuk ezeket az élelmiszereket, akkor kevésbé lesznek laktatóak, mert hogy ugye a rost, a fehérje, bizonyos makrotápanyagok segítik az éhségérzetnek a kialakulását, és hogyha a gabonákat úgy fogyasztjuk, hogy ezektől megfosztjuk őket, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy elhízáshoz fognak vezetni, hogy növelik a cukorbetegségnek a kockázatát, a rákos betegségeknek a kockázatát, azért is, mert sokkal többet tudunk belőlük enni. És alapvetően ez szerintem a probléma a finomított szénhidrátokkal, főleg az a probléma, amikor ultrafeldolgozott élelmiszerekben ezek magas só- és zsírtartalmúak is. Tehát, hogy nem csak magas szénhidrát tartalmúak, hanem magas zsír és só tartalmúak, ezáltal nagyon finomak, tehát például itt a chipsekre gondolok, különböző nasik, amiket ugye, hogyha ha kibontunk és elkezdünk fogyasztani, akkor nagyon nehéz megállni, hogy ne együk meg az egész zacskót.
Tudsz esetleg pár olyan példát mondani, ami ebbe a kategóriába tartozik, de egészséges ételnek van eladva, és az emberek nem feltétlenül tudják, hogy most amit megesznek, az egy nagy adag finomított szénhidrát?
Már úgy konkrétan.
Tehát, hogy van-e olyan, ami most ugye itt beszélünk a chipsről, meg azokról az ételekről, amiről tudjuk, hogy már azért a köztudatban benne van, hogy nem egészségesek, hogy van-e olyan, amit egészségesnek hiszünk, de mégis ilyen.
Én talán egy dolgot emelnék ki, mondjuk azok az üdítők, amikben ma már mondjuk vitaminokat, ásványanyagokat is tesznek. Mondjuk azok a fagylaltok, és még talán a reggeliző pelyhet emelném ki. Ezeknél azért jellemző az, hogy van egy ilyen egészséges marketing mögöttük, de például mondjuk a reggeliző pelyhekről tudjuk, hogy gyerekeknél akár az energia bevitelnek a 30%-át is egyszerű cukorral csodálatosan ki lehet alakítani egyébként ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztásával. Pont azért, amit a Robi mondott, mert egyszerűen úgy vagyunk programozva, hogy ezekből nem tudunk megállni. Tehát most nyilván, ha valaki kibont egy 200 g-os chipses zacskót, akkor...
Nem hagyja abba 120-nál.
Igen.
És az 5-600 kalória.
Igen.
A gluténérzékenységet szeretném még behozni, hogy nagyon sok ajánlás szól már arról, hogy akkor válaszok a gluténmentes pékárút. Árthatunk magunknak azzal, hogyha nem a akut érzékenységgel, de gluténmentesen táplálkozunk?
Én azt gondolom, hogy igen, indirekt módon. Először azért ehhez hozzá kell tennem, hogy maga a celiákia, az ugye egy autoimmun betegség, és mint ilyen egyetlen ismert kezelési módszer jelenleg, az a gluténmentes étrend. Igen. Tehát ebben az esetben nincs pardon, és ez Ebben nem tudom
ez
azt
nem
mondani.
Ez nem kérdés, és a kérdésem igen. Sem a cöliák
igen, igen. Ezt azért tegyük tisztába. És nyilván vannak még olyan állapotok, amiket ma már egy leír a szakirodalom, érzékenység, intolerancia, búzafehérje, allergia és a többi, amikor szintén egyébként szükség lehet arra, hogy valamennyire azért a gluténtartalmú élelmiszerektől hátralépjünk. És én még egy dolgot említenék, amikor mondjuk egy betegnek ilyen bizonytalan hasi panaszai vannak, és végigmegy a teljes diagnosztikai spektrumon, minden negatív, és akkor mondjuk egyszer csak ebben az utazásban kipróbálja, hogy gluténmentesen, most már nem gluténmentesen, mondjuk gluténszegényen étkezik, akkor ez sokszor érdekes módon megoldja az ő panaszait. Ez egy általános tapasztalat egyébként, ennek a hátterét sokszor nem ismerjük, de ezt még egyszer mondom, azért tartom kockázatosnak, mert azért, hogyha megnézzük azokat az élelmiszereket, amikben egyet a glutént találjuk, például mondjuk a teljes kiörlésű gabonákat, akkor ezeknek általában magasabb a rost tartalmuk. Könnyebben elérhetőek, és ráadásul olcsóbbak is. Tehát azért ettől hátralépni, onnantól kezdve maga az étrend azért egy nehezített pálya, mert akkor az embernek keresnie kell egyébként a gluténmentes opciókat, ezek általában drágábbak, és ráadásul egyébként rostban általában szegényebbek. Tehát én ebben látok egyébként kockázatot elsősorban.
És egyébként nem csak rostban szegényebbek, hanem nagyon sok kutatás van arról, hogy a gluténmentes termékek sokkal nagyobb eséllyel vezetnek tápanyaghiányokhoz, mert hogy alapból kevesebb tápanyag van bennük, nem csak a rost. Illetve itt még azt szerettem volna kiemelni, hogy alapvetően a teljes kiörlésű gabonáknak a fogyasztásáról nagyon sok evidencia van, hogy nagyon-nagyon kedvezőek. Tehát, hogy csökkentik különböző krónikus betegségeknek a kockázatait. A probléma az, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ő elhagyta a glutént az étrendjéből, és ezt a javulást tapasztalta, akkor jellemzően nem az szokott történni, hogy ő a teljes kiörlésű gabonáknak a fogyasztását
adta fel,
hanem a feldolgozott, ultrafeldolgozott szénhidrátot is tartalmazó élelmiszereket. És ugye azok tartalmaznak adalékanyagokat, zsírt, rengeteg sót, tehát hogy számos olyan más tápanyagot, illetve adalékanyagot, amik önmagukban is esetleg a tüneteket okozhatták. És ezért fontosak, számomra főleg, az, hogy tudományos bizonyítékok alapján tegyünk ilyen jellegű kijelentéseket, mert hogy a szakirodalomban azt látjuk, hogy Ha teljes kiölésű gabonából visszük be a szénhidrátokat, akkor a krónikus betegségek kockázata csökken, hogyha ultrafeldolgozott szénhidrátokból, akkor viszont nő, és hogy, tehát hogy ennek fényében honnan tudja az alany, hogy a glutén okozta a tüneteit, miközben ő egy csomó ultrafeldolgozott szénhidrátot megvont az étrendjéből. Hát ezt igazából ez csak olyan kontrollált vizsgálatokban lehet kiszűrni, ahol ezeket a tényezőket figyelembe veszik. És ott rendre azt látjuk, hogy a teljes kiölésű gabonákkal nincs probléma. Sőt, ugye a glutént azt azzal szokták összefüggésbe hozni, hogy a bélnek az áteresztő képességét rontja. És vannak olyan tanulmányok, ahol teljes kiölésű gabonákban gazdag étrendet etettek olyan alanyokkal, akiknél volt bizonyított béláteresztés, tehát ezt a vérzonulin szinttel mérték a tanulmányban, és a teljes kiölésű gabonák fogyasztása során a vérzonulin szintje csökkent, ami arra utal, hogy javult
az állapot. Mi a helyzet a kovászos kenyérrel? Egyre nagyobb divat, egyre többen veszik, sőt, készítik maguk a kovászos kenyeret. A teljes kiörlésű gabona és a kovászos kenyér szintezhető akár az egészségesség szempontjából?
Talán szerintem az egyik legjobb kombináció egyébként. Tehát itt azért a kovászolás, aki otthon mondjuk például kovászol, hogy azért a Covid-nak egyik nem túl sok pozitív következménye az, hogy ugye sokan rászoktak erre. Egyébként sokkal jobb minőségű kenyereket eredményez.
Szuper, pékségek is vannak.
Mert most már pékségekben is azért ezeket lehet beszerezni. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, mert hogyha most ezeket a fehér lisztekből készült rost és tápanyagszegény kenyereket vesszük, hát ahhoz képest azért ezeknek a kenyereknek a fogyasztás, hogy így fogalmazzak, azért hát kulinárisan is egyébként teljesen más. Úgyhogy én mindenkinek egyébként, akinek csak lehet, ajánlom, maga a kovászolás is egyébként otthon elvégezve egyébként szerintem egy tök jó dolog. És egyébként szerintem, bár erre konkrétan, mivel azért itt attól függően, hogy milyen törzsek, meg hogyan, tehát itt azért nagyon nagy a szórás, tehát erre azért nehezebb vizsgálatokat találni, de amit azért úgy gondolom, hogy most hát csak így deduktívan merek feltételezni, hogy azért a bélflóra állapotára is azért szerintem jellemzőbben pozitívabb hatással van, mint mondjuk azok a hagyományos fehér készítmények, mint amiket legtöbben fogyasztanak.
Mit ajánlanátok azoknak a nézőinknek és hallgatóinknak, akik fogyni szeretnének, de nem szeretnének teljesen lemondani a kenyérfogyasztásról?
Szerintem egyáltalán nem szükséges.
Abszolút nem szükséges szerintem.
Mert ugye önmagában már, ha éppen van valaki, aki fogyóhúrázik egy vacsorán, kérsz a kenyérből? Nem, köszönöm szépen, én azt nem fogok kérni. Tehát azért a köztudatban még mindig sokkal inkább az van benne, hogy megeszel egy falatot és elhízol.
Pontosan. Igen. Tehát alapvetően szerintem itt arra érdemes figyelni, hogy ha lehet, akkor teljes kiölésű legyen a kenyér, és ennél talán még optimálisabb, hogyha esetleg ez még kovászos is tud lenni. Ez a legjobb opció. Alapvetően ugye, mivel a teljes kiölésű gabonából készült kenyerek sokkal jobban laktatnak, ezért kevesebbet eszünk belőle, de tehát, hogy itt alapvetően a napi összkalória bevitelre érdemes figyelni, és ez alapján nyilván meg lehet határozni, hogy mennyi az a kenyér mennyiség, amit lehet fogyasztani, de alapvetően maga a szénhidrát tartalma miatt, vagy a glutén tartalma miatt nem lesz káros a kenyér.
Az utolsó témánk az állati fehérje és a növényi étrend, és ez egy hatalmas téma, mégis muszáj emlékeztetselek titeket is, hogy kevés időnk van. Mi az orvostudomány jelenlegi állása az állati fehérje fogyasztásáról ma?
Kezdjem én? Jó.
úgy tudom, hogy mind a kettőtöknek elég hangsúlyos véleménye és igen, tudása van ebben a témában.
Lehet, hogy nem véletlen ez a dolog.
Tehát az egyértelmű a szakirodalomból, hogy a növényi étrendek azok szinte az összes krónikus betegségnek a kockázatát csökkenteni tudják.
A növényi étrend alatt a csak növényi, vagy a hangsúlyosan növényi étrend?
Hát itt van egy bizonyos mértékű rugalmasság a szakirodalomban. Vannak olyan tanulmányok, ahol úgy elemzik az adatokat, hogy összevonják mondjuk a halevő vegetáriánusokat a növényi csoportba, és akkor ők alkotnak egy csoportot, és mindenki más, aki csirkét, marhát, bármilyen más húst eszik, őket hasonlítják össze. Vannak olyan tanulmányok, ahol mondjuk kimondottan a vegánokat hasonlítják össze a húsevőkkel, tehát hogy maga a vegán étkezésről, ami szigorúan minden állati terméket
kivon. Csak azért ne hívjuk a vegánnak, mert ugye a vegánsághoz egy filozófia, tehát egy olyan gondolkodás is társul, amit mi nem szeretnénk ide ma bekapcsolni.
Amikor erről a terminológiáról beszélünk, igen, nagyon jó, hogy ezt kiemeltel egyébként, mert valóban életmódról van szó. Amikor ilyen kontextusban hangzik el, akkor mégis egyébként pontos, mert itt pusztán azt jelöli, hogy nincs állati eredetű termék.
Az csak ami azért nem akartam bekapcsolni ezt, mert ez már egy újabb ilyen cunamit nyitnánk ki ezzel, amitől szeretném megkímélni a beszélgetésünket. Tehát
alapvetően szerintem kutatóknak sokkal egyszerűbb így kezelni az adatokat, hogy azt a kérdést teszik fel az alanyoknak, hogy mondjuk vegán étrendet követ-e, és akkor az alapján tudják, hogy ők nem esznek sajtot, nem esznek tejtermékeket, tojást, stb. Tehát a szakirodalmi cikkekben a vegán kifejezés nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők etikai, vagy bármilyen más, tehát hogy ott nem különböztetik meg az indokot, csak annyit jelent, hogy milyen étrendet követnek. De tehát, hogy a szigorúan növényi étrendet követők között is, illetve mondjuk a vegetáriánus étrendet követők között is, akik mondjuk esetleg tojást, vagy tejtermékeket fogyasztanak, a húsevőkhöz képest alacsonyabb a kockázat. Ez lehet a halálozás, tehát ha van egy olyan tanulmány, amit mondjuk 10 éven keresztül folytattak, és ott mérik a halálozási arányt, akkor ott azt látjuk, hogy a vegánok vagy a vegetáriánusok között alacsonyabb a halálozás. A hússal, tehát az állati fehérjékkel kapcsolatban az szokott lenni a feltételezés, hogy ezek azért jobbak, mint a növényi fehérjék, mert hogy jobban segíthetik az izomépítést. A szakirodalmi konszenzus az egyébként egyértelműen azt mutatja, hogy ha a fehérje mennyisége azonos, akkor azonos mértékű lehet az izomépítés. Tehát, hogyha mondjuk testtömeg kilogrammonként 1,6 gramnyi fehérjét fogyasztunk növényből vagy állati fehérjéből, ugyanolyan mértékű lesz az izomépítésünk. Az én problémám az az, hogy nem feltétlenül azt kéne meghatározza, hogy egy élelmiszer vagy egy tápanyag mennyire egészséges, hogy mennyire tud izmot építeni. Ez nyilván, tehát az izomépítés, vagy az izom tömeg, főleg időskorban, az egy nagyon-nagyon hasznos jelző, mert hogy védhet különböző egészségügyi problémáktól. De hogy alapvetően szerintem az sokkal fontosabb, hogy nézzük meg azt, hogy mondjuk az adott tápanyag milyen hatással van a krónikus betegségekre. És ott azt látjuk, hogy vannak olyan tanulmányok, ahol ilyen felcserélős tanulmányokat végeznek, hogy a növényi fehérjéket kicserélik állatival, vagy fordítva. És ilyen tanulmányokban azt látjuk, hogy amikor a növényi fehérjékkel pótoljuk az állati fehérjéket, ez nem feltétlenül kell legyen 100%-ba, de hogyha a nagy részét a fehérjéknek növényi forrásokból visszük be, akkor ott az összes krónikus betegségnek a kockázata csökken.
Mondanám az ide kapcsolódó számokat, mert ezt azért kigyűjtöttem, bocsánat.
Szuper,
köszönjük. Két nagy vizsgálatról van szó, amit idézek, az egyik 2020-ból, a másik pedig 2016-ból. Itt azt találták, hogyha az energia bevitelünkből számított 3%-nyi mennyiséget, azt állati eredetű fehérjét lecseréljük növényi fehérjére, akkor ez 10%-kal csökkenti az összes haláloki rizikót, tehát azért ez egy jelentős érték, és mindezzel párhuzamosan ezen két tanulmányon kívül az, hogy az állati eredetű fehérjék bevitele problémás, ez jól mutatja, hogy 2%-kal növekszik az összes okból bekövetkező halálozásra vonatkozóan minden 5 energia százaléknyi állati eredetű fehérje bevitel. Ahonnan én ezt a kérdést elkezdeném talán egy picit kitisztázni, az általános tévhit, amit Robi egyfelől már megcáfolt, hogy a növény, illetve az állati eredetű fehérjék között azért van egy minőségi különbség. Ez nagyon egyszerű, mert ez egy tényszerűen ma már egyébként legtöbb szakember által azért ismert dolog, hogy az összes fel nem dolgozott növényi eredetű élelmiszer tartalmazza az összes aminósavat, amire a szerzetünknek szüksége van, ideértve az esszenciális aminósavakat is. aki nem hiszi ezt, csak azt tudom mondani, hogy járjon utána, ma már elérhető adatbázisok vannak, ha megnézzük a banánt, a krumplit, a bármelyik zöldséget, különösen a hüvelyesek, ugye ott azért még magasabb is a fehérje tartalom, stb. Mindegyikben benne van az összes esszenciális aminósav. Tehát ez a problémakör, amit itt sokan fölvetnek, sajnos mind a mai napig, hogy jaj, mi lesz az én fehérje bevitelemben. Mindig ez az első, ez hogyha növényi étrenddel foglalkozunk. Nagyon egyszerű, semmi. Akkor, hogyha eleget eszünk. Tehát ez abszolút is ennyire egyszerű, mert nem látjuk azt például, hogy mondjuk azokon a helyeken, ahol mondjuk növényi étrendet fogyasztanak, és itt a kizárólagosan növényi étrendről beszélek, hogy ezek az emberek mondjuk tömegével jelennének meg mondjuk kórházi osztályokon, és teljesen lesoványodva, fehérje hiányos állapotban ott vergődnének. Tehát nincs erről szó. Amiről viszont szó van, ez két dolog, amit a Robi is említett, hogy valóban a növényi étrendnek az egészségre gyakorolt pozitív hatásai, azok én azt gondolom, hogy ma már azért egyre szélesebb körben ismertek. Ebben a tekintetben a szakirodalomban valóban úgy tűnik mondjuk, hogy egy bizonyos mennyiségű, kis mennyiségű állati eredetű élelmiszer szerepeltetése időnként, mondjuk heti egy-két alkalommal, elsősorban egyébként a tejterméket szokták javasolni, talán még a fehérebb húsú állatok húsát, de ezen túlmenően már például a vörös húsfogyasztásról, és pláne az a feldolgozott húskészítménynek a fogyasztásától, attól azért mindenkit óva intenék. 2015 óta tudjuk egyébként, hogy a feldolgozott húskészítmények fogyasztása az rákkeltőnek tekinthető. Tehát és most bocsánat, nem a szó populáris értelmében, hogy hát persze, hát minden rákkeltő, hanem itt egy WHO klasszifikáció szerinti elsődleges rákkeltő hatásról van szó. És még egy dolgot azért ehhez hozzátennék, mert minden étrendet el lehet rontani. Így egyébként a növényi étrendet is. Mondok egy nagyon klasszikus példát, és szerintem aki eddig kitartott és hallgatott bennünket, az talán megerősíti ennek a mondandónak a kohézióját, hogy attól, mert valaki mondjuk vegánul táplálkozik, attól ez még nagyon, lehet nagyon egészségtelen, gondoljunk bele, a sör-chips kombó egy olyan dolog, ami biztos, hogy vegán adott esetben, de ettől még ugye egészségünk irányába nem léptünk el, tehát ezért is fontos például ez a komplex szemlélet, mert ez megint egy olyan túl egyszerűsítés egyébként, amiben igen, lehet hibázni ugyanúgy.
Én annyit szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy ugye itt a fehérjéről beszéltünk, és hogyha a növényi fehérjékkel helyettesítjük az állati fehérjéket, akkor azt látjuk a tanulmányokban, hogy csökken a krónikus betegségeknek és a halálozásnak is a kockázata. Itt annyit szeretnék megjegyezni mondjuk, hogy vannak olyan tanulmányok, ahol ugye a fehérjebevitelt azt úgy mérik, hogy különböző módszerrel ugye begyűjtik az adatokat, az szerint, hogy mit fogyasztottak a részevők, és ezáltal ugye kiszámolják a tápanyagokat, amiket bevittek, és ez alapján ugye statisztikai elemzéseket végeznek, hogy különböző betegségeknek a kockázata hogyan alakult a különböző beviteli mennyiségek tekintetében. És itt sok tanulmányban az történik, hogy nem feltétlenül ezek az eredmények nem feltétlenül a fehérje, tehát az állati fehérje bevitelt tükrözik, hanem maga az élelmiszereknek a helyettesítését. Tehát a növényi fehérje forrásokkal, mint például a bab, helyettesítjük mondjuk a húsokat. És alapvetően ugye a húsok nem csak fehérjét tartalmaznak, hanem elég sok zsírt. És a húsokkal kapcsolatban, az állati termékekkel kapcsolatban arra rengeteg adat van, hogy a telített zsír, ami bennük van, hogy milyen sok káros hatást tud okozni. És hogy itt vannak adatok, amelyekben elég nehéz különbséget tenni, hogy most ezt a kockázatcsökkenést a zsírbevitel, az állati zsírbevitelnek a csökkentése okozta, vagy valóban a fehérje. Az szerint, tehát hogy lehet, hogy a fehérje is problémás, mert hogy vannak olyan kén tartalmú aminósavak, amik esetleg ugye magasabb mennyiségben vannak jelen a húsokban, és ezek mondjuk a vesére károsabbak lehetnek. De alapvetően szerintem ezeket érdemes élelmiszer csoportokban nézni, és abban gondolkodni, hogy én most, ha állati fehérjékről beszélek, akkor a húsok, tejtermékek, tojás, nem pedig maga a fehérje. Mert azt nem tudjuk, hogy ha mondjuk valaki csak fehérje kiegészítőt használ, és azt helyettesítené mondjuk növényi élelmiszerekkel, ez már kicsit bonyolultabb dolog, de hogy akkor is ugyanez a kockázatcsökkenés lenne. Tehát, hogy itt élelmiszerekről beszélünk, és hogyha valaki mondjuk a tojásból kevesebbet teszik, és több hüvelyest, akkor az várható, hogy a krónikus betegségeknek a kockázata le fog csökkenni.
Minden szinten kifutottunk az időnkből, viszont egy kérdést muszáj feltennem, ami nem kapcsolódik az előző témákhoz, de azért egy kicsit mégis, a szója. Csak röviden, nagyon-nagyon röviden, mert ugye a szója még olyan, amiről azt lehet olvasni, hogy ne, és hogy ha bármi, csak azt ne. Mi egy-egy mondatban, mi a véleményetek a szójafogyasztásról?
Szerintem nagyon-nagyon hasznos, főleg növényi étrendet fogyasztók között a legjobb fehérje forrás a növényi források között, tehát hogy rendkívül magas fehérjében, nagyon magas rostokban, és alapvetően ugye a hüvelyesek nagyon jó fehérje források. Nagyon sok aggodalom van, ez alapvetően egy biológiai félreértésből is ered, mert hogy ugye vannak benne, tehát hogy sokan azt gondolják, hogy ösztrogén van a fehérjében, nem ösztrogén, hanem fitoösztrogén van, ami a szervezetünkben az ösztrogén receptorokhoz tud kötni, ugyanahhoz, amihez az ösztrogén, viszont ugye a tanulmányokból azt látjuk, hogy mondjuk a tejben esetleg lehet több ösztrogén, főleg, hogyha azt akkor fejték, amikor esetleg mondjuk a tehén már vemhes volt, és ezáltal nemi hormonokban gazdagabb a teje, hogyha ezt fogyasszuk, akkor ez lényegesen növelheti mondjuk a mellráknak, az ösztrogén receptor pozitív mellráknak a kockázatát, a szója termékek fogyasztása pedig pont, hogy csökkenti. Tehát, hogy itt olyan feltételezések vannak, hogy azáltal, hogy köt az ösztrogén receptorhoz, a valódi ösztrogénnek a hatását tudja blokkolni.
Szerintem nem tudok olyat kérdezni, amire ne lehetne egy önálló hatást felfűzni.
Így van. Így van.
Zoli?
Valóban egyébként ezek a tévhitek régebbi és elsősorban állatkísérletes vizsgálatokra alapulnak. Ezeket egyébként a közösségi médiában is sokan előveszik a szója kapcsán, abszolút félreértelmezve egyébként azt, hogy ma már ezeknél a kísérleteknél jóval megbízhatóbb humán klinikai vizsgálati adataink vannak, és azok egyértelműen mutatják, akár a daganatos megbetegedések esetén, akár szívérendszeri megbetegedések esetén, hogy a szójafogyasztás egyébként kifejezetten előnyös, és amit még azért egy gondolatig biztos, hogy ki kell emelni, mert férfi társaimhoz szólok ebben, hogy attól se kell félni, hogy ők ettől mellett növesztenének, vagy hogy mondjuk a férfiasságukat bármilyen hátrány is érné, sőt, inkább azt látjuk, hogy egyébként ebben a tekintetben is inkább előnyös a szójának a fogyasztása.
Szóval akkor a férfiak, ne féljetek a szójától. Záró kérdésem mind a kettőtökhöz, ha meg kéne fogalmaznotok kettő, nagyon maximum három javaslatot azoknak, akik végighallgattak bennünket, hogy holnaptól mi az, amit fontoljanak meg és változtassanak az étrendjünkben, akkor mi lenne az a kettő, vagy nagyon maximum három dolog?
Én talán onnan kezdeném, tényleg nagyon röviden, hogy kerüljük a túlegyszerűsítést, válasszunk az egészségesebb élelmiszerekből, amennyit csak tudunk, ezzel párhuzamosan az egészségtelenebbeket, amennyire csak tudjuk, csökkentsük, vagy adott esetben hagyjuk el. És én még egy dolgot ehhez hozzátennék, bár most ez az adás, ez kevés lenne, hogy ezt a témát kimerítsük, de én a mértékletességet nagyon fontosnak látom, mert a mértékletesség az talán úgy foglalható össze, hogy azokban a jó dolgokban legyünk mértékletesek, amik egyébként az előnyünkre vannak, és a mérték azokban a dolgokban, amik viszont nincsenek az előnyünkre, én azt gondolom, hogy abban a nulla a legjobb mérték.
Én azt ajánlanám, hogy fogyasszunk minél több rostban gazdag növényi ételt. A rostokról kimondottan nem beszéltünk, de rengeteg adat van, hogy nagyon-nagyon hasznosak, és fogyasszunk kevesebb állati zsírt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, és azt hiszem, hogy van bőven témánk, hogy ezt folytassuk, úgyhogy remélem, hogy fogjuk is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet. A Közjól két hét múlva szerdán folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, vagy a Közjólnak a podcast csatornájára. Sziasztok! A műsort és az itthonról válogatott, illetve egészségtudatos élelmiszereket a Penny támogatja.